fejezetéből, és ott a 13. versről a 17. versig terjedő szakaszban. Így hangzik az ige. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Ímé én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít, mestersége szerint, és én teremtém a pusztítót is a vesztésre, és egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Idáig az ige. Az alapige első gondolata kimond egy nagyon lényeges és fontos isteni igényt. Minden fiaid az Úr tanítványai lesznek. Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy tanulni akarnak a mestertől. Vagyis a tanulásra való készség megvan bennük, méghozzá folyamatosan. Ha valaki valakinek a tanítványa, nyilván rendszeresen felkeresi a tanítóját, hiszen tanulni szeretne tőle. Ha azonban nagyobb az érdeklődése más irányba, ha jobban vonzák más dolgok, akkor kevesebbet fog eljárni a tanítójához, nem készíti el a feladatait, és ezek mind-mind olyan apró, visszajelző tényezők, hogy a lelke mélyén valójában nem kíván tanulni. Nekünk is el kell gondolkodni, testvéreim, azon, hogy megvan-e bennünk az a töretlen készség a tanulásra, amit az Isten kíván. Vajon rendszeresen keressük-e az Istent azzal a vágyakozó szívvel, hogy tanulni akarunk tőle. Jézus abban a klasszikus mondásában, amit Máté evangélium a 28. illetve 11. fejezetének 28. versében olvashatunk, ott is ezt olvashatjuk, tanuljátok meg tőlem. Jézus tanítani szeretne. De vajon most kin múlik, hogy lesz-e mester és tanítvány közti kapcsolat? Jézuson vagy rajtunk? Ugye teljesen egyértelmű, hogy ez csak rajtunk múlik. Jézus teljesen kész. Jézus arra is figyelmeztet bennünket egyszer a tanításában, azt mondta, hogy hát ezeket kellene cselekedni, de amazokat se elhagyni. Vagyis amik bennünket sokszor lekötnek a világ dolgaiból, mert a figyelmünk, az időnk, az erőnk, az valahogy másfelé húz bennünket, mert ilyen az élet ritmusa ma, az emberek túlterheltek, de vajon mi áll az első helyen? Mert általában azt figyelhetjük meg az emberek gyakorlati életében, hogy amit nagyon akarnak, amit nagyon szeretnek, amihez húz a szívük, arra mindig jut idő. Inkább átprogramozzák az egész életüket, de arra az egy dologra biztos, hogy jut idő. Most hol áll Jézus a mi szívünkben? Milyen sorrendet figyelhetünk meg? Amikor Jézus azt mondja a vele beszélő embereknek más vonatkozásban, csak én ide szeretném alkalmazni ezt az igét, hogy azokat is kell cselekedni. Nem tudjuk kivonni magunkat a világ dolgaiból. Azokat is kell cselekedni. De emezeket sem elhagyni. És pedig len az első helyen. Amikor a próféta szavaiban azt olvassuk, hogy minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, akkor felvetődik az a kérdés, na jó, de hogyan? Milyen módon tanulhatunk mi az Úrtól, azaz Jézustól? Hát mindenek előtt tanulhatunk az igéjéből. Isten a Biblián keresztül írta le az ő gondolatait, az üzeneteit. A Biblia az Isten levele hozzánk, amiből megtanulhatjuk azt, hogy ő mit szeretne, mit várna el tőlünk. Milyen tanácsokkal, eligazító útmutatásokkal akarja irányítani az életünket. A Bibliából tanulhatjuk a legtöbbet, amire Jézus szeretne megtanítani. De tanulhatunk Jézus tetteiből, az életpéldáiból, amit részben az igéből ismerhetünk meg, részben pedig a körülöttünk élő világ hirdeti hangos szóval az Isten hatalmas dolgait. Azt mondja Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében, hogy ami az Istenből láthatatlan, az a körülöttünk lévő teremtett világban láthatóvá válik. A Zsoltárok könyve is azt mondja, hogy az egek beszélik az Isten dicsőségét. Hatalmas szóval hirdetik felénk, hogy milyen az Isten. Amikor Jézus egyszer erre akarta a hallgatóinak a figyelmét irányítani, akkor azt mondta, hogy nézzétek csak meg a mező liliomait, hogy hogy gondoskodik az Isten róluk, hogy felöltözteti szép pompába őket. Vagy nézzétek meg az ég madarait. Isten mindegyikről gondoskodik. Vagyis sokféleképpen ismerhetjük meg mi az Istent. Amikor Pál apostol az efézusi gyülekezetnek beszél a pogányok, a pogány népek erkölcséről és viselt dolgairól, amelyben egy-egy tételnél a gyülekezet tagjai is találva érezhetik magukat, akkor így fejezi be a mondani valóját, ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan őt megértettétek és megismertétek. Nem így tanultátok a Krisztust. Mintha azt mondaná Pál, hogy a legfontosabb lecke, amit nekünk meg kell tanulni, Krisztust megtanulni. De ez a tantárgy nem egy elméleti ismeret akar lenni, amit át kell vegyünk egymástól, nem egy információs tanulmányanyag, hanem egy gyakorlati tudást jelent, Krisztust megismerni. Mert hiába tudom, hogy mit tett volna Jézus az én helyemben, hiába ismerem Jézusnak az összes történetét, akár fejből elmondhatom, ha nem tudom azt alkalmazni a saját életem gyakorlatában. Krisztust megtanulni, testvéreim, azt jelenti, hogy megismerjük az ő tulajdonságait, a cselekedeteit, megismerjük őt a vele való együttjárás közben. És ez egy nagyon fontos, hangsúlyos rész az utolsó gondolat. A vele való együttjárás közben. Még mi emberek is szoktuk magunk között mondani, hogy lakva ismerni meg a másikat. No, ez az Istennel kapcsolatban is igaz. Éljünk együtt Jézussal. Járjuk együtt az életünk útját. És ha együtt élünk, akkor megismerjük őt. Jézus megismerése nem egy profán értelemben vett megismerésre vonatkozó tanulmányt jelent, hanem egy sokkal mélyebb, bensőségesebb, egy bizalomra épülő megismerést jelent. A bibliai korban, amikor olvasunk ilyet, hogy ismerni, amikor az Isten is felszólít, hogy törekedjetek megismerni őt, akkor nem a mai értelemben vett módon használja ezt a szót a Biblia. A régi időben egészen más jelentése, tartalma volt ennek a szónak. Ez az ismeret az együttélésből következő megismerést jelenti, amely a legbensőségesebb kapcsolatot is magába foglalja, és egy életközösséget jelent. János apostol azt mondja, hogy aki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten a szeretet. Vagyis Istent ismerő ember az együttélés következményeként maga is olyanná válik, mint maga az Isten. Ugye szoktuk ezt is mondani, hogy szemlélés által változunk át. A Biblia pedig Jézus Krisztust állítja a mi figyelmünk középpontjába, és azt mondja, hogy nézvén a hitnek fejedelmére Jézus Krisztusra. Ő rá kell, hogy irányuljon a mi tekintetünk. és akkor minél többet foglalkozunk vele, minél többször rajta tartjuk a mi tekintetünket, annál jobban hasonulni fogunk hozzá. Amikor a Biblia használja ezt a szót, hogy ismerj, megismerte, akkor mindig egy nagyon bensőséges gondolatra utal. Ugye a Mózes első könyveit, ha föllapozzuk, akkor ott nagyon sokszor találkozunk ezzel a kijelentéssel, hogy ismeri az ő feleségét XY. Nem azt jelenti ezt, hogy akkor találkozott vele, és akkor ismerte meg. Már korábban találkozott. Ilyen értelemben korábban is ismerte. De bibliai értelemben ez az ismerély, ez egy mély, bensőséges, intim, két személy között létrejövő kapcsolat. Egybe az ismeretbe nem vonható bele egy harmadik fél. És ugyanez vonatkozik az Istennel való kapcsolatunkra is. Amikor a Biblia felszólít bennünket, és szinte refrénszerűen találjuk a Bibliában ezt a kijelentést, hogy ismerjétek meg az Urat, az Istent, akkor arra szólít fel, hogy egy ilyen intim, köztem és az Isten között létrejövő, bensőséges közösség jöjjön létre. És ebben a bensőséges közösségben alakuljon ki köztem és az Isten között egy olyan kapcsolat, amire rámondhatom, hogy most már ismerem őt. És ez az ismeret, testvéreim, egy gyakorlati megvalósítást kíván. Amikor a Biblia a házastársakkal kapcsolatban az isteni áldást közvetíti, akkor azt mondja, hogy elhagyja a férfiú atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nem azt mondja, hogy egyé válnak, majd csak lesznek. És ezzel azt mondja ki, hogy ez egy folyamatnak a része. Mindig jobban és jobban lesznek egy testé. És az Istennel való kapcsolatunkra is ezt kell kivetítsük, hogy nem azonnal válik olyanná az Istennel való kapcsolatunk, amilyenné kellene, de leszünk vele az Istennel egyek. Jézus a főpapi imájában ezért az egységért imádkozott, hogy bennünk egyek legyenek velünk. De ez egy folyamat. Krisztust megtanulni azt is jelenti, hogy tanítványokként igyekszünk elsajátítani a jézusi küldetés gyakorlati feladatait. Vannak olyan területek, ahol mi sohasem tudjuk azt nyújtani, amit Jézus, de nem is várja el tőlünk ezt. Ha azt vizsgáljuk, hogy miben követhetjük őt, mi az, amiben követői lehetünk, akkor ezt választ találunk erre az igében. Jézusról azt mondja a Biblia, ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Na most, ha mi tőle tanulunk, ha az ő követői akarunk lenni, őt tekintjük mesterünknek, akkor nekünk is az ő nyomdokaiban kell járni, keresni azt, aki elveszett. Vegyük át Jézustól a stafétát, és vigyük tovább az ő küldetését. És ha megtaláltuk, akkor igyekezzünk megtartani. Ez a mi nagy küldetésünk. Jézusról azt is mondja a Biblia, hogy ő nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon. Akkor ha ő a mesterünk, akkor ezt is tanuljuk meg tőle. Ne szolgáltassuk ki magunkat. Ne azt várjuk el a másiktól, hogy ő szolgáljon nekem. Ne azt várjuk el, hogy ő szeressen engem. Szeressek én, szolgáljak én. Sőt, Jézus azt mondja, hogy aki nagy, meg első akar lenni, az legyen a másiknak a szolgája. Találjuk meg ennek az örömét, az ízét. Jézus boldogan tette ezt. Örömet talált bennem. Találjuk meg ennek mi is az örömét. Jézust követve azt mondhatjuk, hogy mi nem adhatjuk váltságul a mi életünket oda. De a Jézus melletti szolgálat az olyan önmegtagadást kíván, amit Pál apostol úgy fogalmazott meg az egyik levelében, hogy szánjátok oda magatokat az Istennek, élő, szent, kedves áldozatul. És ez, mint egy okos Isten tisztelet legyen a részetekről. Krisztust megtanulni azt is jelenti, hogy hozzá hasonlóan váltságul lenni a környezetünkben, világosságul lenni a környezetünkben élő emberek számára. Mert ha Jézus követjük, akkor Jézus azt mondja, hogy aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És ezért mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, ha engem követtek. És akkor ez, testvéreim, azt jelenti, hogy amikor a misszió parancsát mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy úgy fényjék akkor a ti világosságotok az emberek előtt, hogy amikor nézik a ti életeteket, akkor valami olyat lássanak meg, ami arra készteti őket, hogy én is úgy akarom dicsőíteni az én mennyei atyámat, ahogy ennek az embernek az életében láttam. Legyünk világosságul az embereknek. A környezetünk fényt sugározzon. Olyan fényt, amely világosságot gyújt az emberek szívében, amely Istenhez tudja őket vezetni. Ézsaiás könyvéből vett idézet igéből azt is olvassuk, hogy minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és utána hozzáteszi, hogy és nagy lesz fiaidnak a békessége. Nagy lesz fiaidnak a békessége, ha az Úr tanítványai vagyunk. Testvéreim, mondhatnám azt is, hogyha nincs a szívünkben békesség, akkor az azt jelenti, hogy még nem adtuk át magunkat egészen annak, hogy mi az Úr tanítványai legyünk. A kettőnek együtt kell járni, harmóniában, ott kell legyen mind a kettő. Ha az Úr tanítványai vagyunk, akkor nagy lesz a mi békességünk. És amikor erről beszél Ézsaiás, akkor arról a békességről beszél, amiről Jézus is beszélt egy alkalomban. Az én békességemet adom nektek, mondta Jézus. Majd hozzátette, hogy nem azt a békességet, amit a világ ad, mert a világ békessége az a körülményeknek a függvénye. A Jézustól származó békesség pedig független a körülményektől. És Jézus azt mondja, hogy nem is úgy adom, ahogy a világ adja. Ez a békesség csak a Jézussal való bensőséges kapcsolat hátterén lehet a miénk. De amikor birtokoljuk, akkor betölti a szívünket, akkor nem számít, ha tombol körülöttünk bármi. A 46. Zsoltárban olvashatjuk, hogy zúghatnak, tajtékozhatnak a hullámok, hegyek rendülhetnek meg, de nem félünk, mert az Úr velünk van. Vagy Pál apostol idézi ugye Ézsaiás szavait, hogy ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Akkor egy békesség lakozik a szívünkben, és ez nyugalmat tud adni minden körülmények között. A mai emberek szeretnek erősek lenni. Szeretik az erőt fitoktatni. És ebben az alapigében, amit olvastunk, itt is az van, hogy Isten egy erőt ígér nekünk. És azt mondja, hogy igazság által leszel erős. Igazság által leszel erős. Az Isten által adott régi kifejezések, testvéreim, a bűn világában már mind eltorzultak. Mást értenek rajta az emberek, mint ahogy Isten gondolta azt korábban adni. Ilyen például a Bibliában az uralkodás, az engedelmesség, vagy az erő. Ezek mind-mind olyan fogalmak, amik mára már teljesen eltorzultak az embereknek a gondolkodásában. Ma napjainkban általában azt képzelik az emberek, hogy az az ember erős, aki a másik fölé tud kerekedni, le tudja azt győzni, illetve az a nép nevezhető erősnek, amely az igájába tudja hajtani a másik népet. Akkor az erős. Vagy éppen a nagyhangú, a szenvedélyes érzelmeket kimutató emberre szokták mondani, hogy erős jellemű ember. A valóságban pedig de, hogy az csak az érzelmei erősek. Ő maga igen gyenge teremtés, hiszen a saját érzelmeit sem tudja uralni, az érzelmeinek a rabszolgája. Mások a pénzben, a hatalomban gondolják az erőt, és minden bűnt képesek elkövetni azért, csak hogy birtokolhassák. Az emberek által elgondolt erő tehát egy olyan valami, amit mások ellen lehet fordítani, hogy feléjük kerekedjek, hogy én látszódjak erősebbnek. Isten szemében viszont az az erős, aki ő hozzá ragaszkodik, aki a Szentlélek akarata alá képes rendelni a saját akaratát, és a Szentlélek erejével kész arra, hogy megzabolázza a saját bűnös hajlamú természetét. Amíg ebben a világban élünk, nagy erőre van szükségünk ennek a megvalósításához. Ézsaiás próféta üzenete éppen ezért mondja, hogy igazság által leszel erős. Minden nap külső megpróbáltatások, belső gyengeségek, erőtelenségek között élünk, ezért mi is elmondhatjuk nagyon sok esetben, hogy sokszor olyannál leszünk, mint a meghanyatlott fal, vagy a dűlő kerítés, ahogy a Zsoltárokban olvashatjuk. Sokszor csak a külső körülményekre figyelünk, és mivel nem látunk azonnali gyors megoldást, olyat, amilyet mi szeretnénk, na ezért elerőtelenedünk. És azt mondjuk, hogy már megint olyan sok gond van. Már megint azt mondta nekem ez az ember. Már megint azt tette velem. És mindig a negatívumokat hozzuk elő. Jönnek az újabb és újabb elcsüggesztő, erőtelenné tevő dolgok. És erről beszélünk, ez tölti ki a gondolatunkat, az érzelmeinket. Már nem tudunk másra gondolni, mással foglalkozni. De amikor már látjuk, hogy nincs erőnk, na az már egy jó jel. Mármint akkor, ha tudjuk, hogy hol van az erőforrása. Jézustól idéztem egy gondolatot, amikor Máté evangéliumában azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, kik is? Megfáradtatok. Miért nem azokat hívja, akik tele vannak boldogsággal, örömmel, jókedvel? Miért nem azokat hívja? Mert azoknak van szüksége Jézusra. Amíg én elég erősnek, okosnak, bölcsnek, gazdagnak, ügyesnek képzelem magam, addig nincs szükségem Jézusra. Addig én megoldom a problémáimat. De amikor rájövök, hogy nem megy, az erőfeszítéseim zsákutcába futnak, kudarcok vesznek körül. Amikor rájövök, hogy nem tudom legyőzni a bűnös természetemet, a hajlamaimat, újra és újra feltörnek bennem. Na, amikor belefáradok ebbe az eredménytelen küzdelembe, akkor mondja Jézus, hogy na most gyere hozzám, mert most már tudok mit kezdeni veled. És akkor Jézus ad erőt nekünk. A gyöngeség és az erőtelenség viszont még nem egyenlő a bűnnel. Ezért Sátánnak előbb el kell csüggeszteni, a kétségbeesés felé kell tereljen bennünket ahhoz, hogy el tudjon távolítani Jézustól. És ha már messze maradtunk el Jézustól, na akkor eredményes lehet a kísértés, amit kigondolt részünkre. Egy példával hadd érzékeltessem. Emlékeztek rá, hogy milyen előzménye volt annak, amikor Péter megtagadta az Urat háromszor, és ott a főpap udvarában? Még előbb? Később? Amikor elfogták Jézust, akkor a tanítványok elszaladtak, egy volt, aki követte Jézust, vele volt János, és egy másik, Péter, de ő nem úgy követte, mint János, hanem egy bizonyos távolságból, lemaradva. És ez a lemaradás, tudjátok, ez egy olyan pozíció, amikor egy bizonyos távolságot engedek közzém és Jézus közzé, hogy ha úgy hozza a körülmény, akkor mondhatom, hogy semmi közöm hozzá. De ha úgy alakulnak a dolgok, akkor azt mondom, hogy én is közzéjük tartozom. És ezt tudja Sátán a legjobban kihasználni, amikor az ember ilyen lelki állapotba jut, amikor megalkuszik a saját lelkével, és teret enged a kísértőnek, kiszolgáltatja magát. Elengedi magától távolodni Jézust. János nem esett bele ebbe a kísértésbe, mert ő ott volt Jézus mellett mindvégig. Csak Péter engedte el Jézus kezét. A gyöngeség, ugye azt mondtuk, hogy ez nem egyenlő a bűnnel, de nem is olyan állapot, ami kívánatos lenne egy keresztény ember számára. Ézsaiás próféta éppen ezért mondja ki a tanításában, a 40. fejezetben, ha jól emlékszem, a 30. versben, hogy elfáradnak, meglankadnak, megtántorodnak, még a legkülönbek is. Mindenkivel előfordulhat. De csak megfárad. A megfáradt ember még nem a kimerült ember. Az, hogy megtántorodik, az még nem jelenti azt, hogy el is esett. Amikor meglankad egy növény, az nem jelenti azt, hogy kiszáradt. Csak egy kis vizet kell önteni a tövéhez, és nem soká újra felelevenednek a levelei és a virágai. A Biblia tehát nagyon árnyaltan fogalmazza meg az üzenetét, amikor azt mondja, hogy a legkülönbekkel csak az fordulhat elő, hogy megfárad, megtántorodik, vagy meglankad. Ez a legkülönbel is előfordulhat. És Sátán innen szeretne tovább vinni bennünket. A kétségbeesésbe, az elcsüggedésbe. Mert akkor elveszítjük a reményünket. A küldetésünk betöltéséhez is szükségünk van, testvéreim, felülről jövő erőre, csak így tudjuk elvégezni azokat a feladatokat, amelyeket Isten ránk bízott. Az apostolok is ezt az erőt kapták meg, ezt ígérte meg nekik Jézus, hogy vesztek erőt, amikor a Szentlélek eljön reátok. Mindenkinek megvan a maga külön feladata Isten művében, amelyet más nem végezhet el helyette, ezt személyesen az ő számára készítette Isten a megváltás tervében. De amihez mennyei erőre van szükség? Ugye amikor Efézus beliekhez írott levélben a 2. fejezet 10. versében olvassuk, hogy Isten a megváltás tervében nekünk előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Eleve elvégezte ezeket. Mindenkinek személyre szabottan készítette el Isten a jó cselekedetet. A kérdés az, hogy kész vagyok-e benne járni, felismerni, elfogadni. Ezt viszont nem foghatjuk fel úgy, hogy ezek csupán kötelességek, amit nekem muszáj, ha üdvözülni akarok. Ez nem így működik. Isten pontos, lelkiismeretes, de ugyanakkor szeretetből fakadó munkára hív el minden keresztény. És ezeknek a feladatoknak az elvégzése által fejlődhet leginkább a jellemünk. Ne gondoljuk azt se, hogy nem vagyunk alkalmasak, hogy Isten művében dolgozzunk. Honnan is van az alkalmasságunk? Pál apostol azt mondja a korintusiakhoz írott levélben, hogy ami alkalmatos voltunk, az az Istentől van. Ő tesz alkalmassá. Ha feladatot ad, akkor képességet is fogadni hozzá. A lelki erőtlenség azért veszélyes, mert hajlamosít a önsajnálatra. Arra ösztönöz, hogy ezt az állapotot természetesnek tekintsük, pedig nem természetes. Nem kell sajnálkozni magunkon, hiszen mi az erő forrásának a birtokában vagyunk. Ismerjük, hogy hol van a forrás. Menjünk oda, merítsünk belőle. Jézus kész adni és kiárasztani ránk az ő kegyelmét. Ézsaiás könyvében, az igében azt olvastuk, hogy Isten országának erős fundamentumát az igazság képezi. Más helyen a Szentírás azt mondja, hogy ezen épül fel Isten uralkodása. A 89. Zsoltár 15. versében azt mondja az ige, hogy igazság és jogosság a te királyi székednek alapja. Az emberi világban általában azt fogadják el az emberek igaznak, amit a hatalom mond. Ugye Pascal mondta egyszer, hogy mivel az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, ezért úgy döntöttek, hogy a hatalmat teszik igazsággá. Mekkora különbség van a kettő között? Az igazság kellene, hogy hatalom legyen az életünkben. Az emberek pedig megfordították a sorrendet, és inkább a hatalmat tették igazsággá. És ha végignézzük a történelmet, szinte semmi mást nem látunk, mint a hatalommal való visszaélést, az emberek becsapását, elnyomását más emberek részéről. A mi életünk alapja viszont Jézus Krisztus kell, hogy legyen, ahogy Pál apostol írja a korintusi levélben, más fundamentumot senki nem építhet azon kívül, mint amely vettetett egyszer. És ez az alap, ez Jézus Krisztus. Jézus is beszélt arról az alapról, amely erőssé tehet bennünket az élet minden viharával szemben. Elmond egy példázatot, és ebben a példázatban elmondja, hogy egy ember a sziklára építette az ő házát. Ha a Krisztussal való kapcsolat által a mi életünk háza is szilárd alapon van, akkor, és ez életünkben láthatóvá kell, hogy váljon, akkor nekünk sem árthat semmilyen külső körülmény vagy megpróbáltatás. A példázatbeli ember leásott mélyen, kereste a biztos talajt, az alapot, nem elégedett meg a feltételezéssel, vagy annak a látszatával, hogy esetleg már a sziklán vagyok. Nekünk biztosnak kell lenni abban, hogy a mi hitünk az Krisztusra épül-e vagy sem. Nem elég annak a látszata. Ezért a szikla is megtartotta a példázatbeli ember házát, amikor jött az árvíz, jöttek a nehéz körülmények, a támadás, a nyomorúság, amelyet senki nem kerülhet el az életében, na így tarthat meg bennünket is Jézus Krisztus. Ma még nem jön az árvízszerű próba. Ma még csak olyan kisebb megpróbáltatások érnek bennünket. Azok viszont rendszeresen, újra és újra. És ezeken a kis megpróbáltatásokon mindenki lemérheti a maga életét. Vajon mozdíthatatlanul áll ilyenkor az Isten iránti bizalomban és hitben? Meg tudta őrizni lelkének nyugalmát és a békességét a kis megpróbáltatások között? Ha azonnal feltör belőle ilyenkor a romlott természete, mert haraggal, dühhel, kétségbeeséssel, vagy éppen csüggedéssel, és az emberi természet többi ismertető jelével reagál, akkor ez arra figyelmeztet, hogy még nem Krisztus, nem a Szentlélek az életének az alapja és ura. Ezért nekünk figyelnünk kell ezekre a visszajelzésekre, hogy a kis próbákban hogyan állunk az Istennel. Megingott-e a hitem, a bizalmam? Kétségbe estem-e? Kitörte belőle az ember, a régi, az óember? Figyeljünk ezekre a jelzésekre, becsüljük meg ezeket a figyelmeztetéseket, és szívleljük meg Isten feddéseit, amit utána ad. Mert ma még nem késő. Isten azt mondja Ézsaiás próféta üzenetében, igazság által leszel erős, és ez az Úr szolgáinak az öröksége, és az én igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr. Jézus megadta az igazság legtömörebb összefoglalását a Bibliában, amikor azt mondja, hogy a te igéd az igazság. Természetesen, amikor azt mondja, hogy a te igéd az igazság, akkor nem csak a Szentírást érti alatta, mert az igének van egy írott formája és egy testélet formája. A testélet ige az maga Jézus Krisztus, az írott ige pedig maga a Biblia, az Isten szava. És azt mondja a Szentírás, hogy igazság által lesz erős. Pál apostol pedig azt mondja, hogy Istennek igazsága pedig Jézus Krisztusban mindazoké lehet, akik hisznek. Az igazságnak ez a kettős birtoklása örökségképpen adatott nékünk. Örököltük az Istentől Krisztust is, és az írott igét is, azért, hogy mindkettő által megerősödjünk. Mi magunktól nem vagyunk igazak, de Isten képes ezt a munkát elvégezni bennünk és értünk. Mert ugyanis azt mondja, hogy igazság által leszel elős. És ez nem csak azt jelenti, hogy Isten szolgáltatja nekünk az igazságot, hanem ő bennünk is szeretné kialakítani az ő igazságát. Isten, aki a hatalma szavával teremtette a mindenséget, képes arra, hogy kiemeljen minket a mi méltatlanságunkból. Jézus, amikor közöttünk járt, akkor megmutatta ennek az igének a igazságosságát. Sátán minden erejével és eszközével közreműködött abban, hogy győzelmet arasson Jézus felett. Krisztus azonban mindig visszautasította Sátánnak ezeket a támadásait. Természetesen, amik emberi eszközeink keresztül jelentek meg. A dühösködőket a szelídségével kezelte, a gyűlölködőket a szeretetével, a rágalmazókat az Isten igéjével kárhoztatta. Az okoskodókat pedig mindig szembeállította azzal, hogy hogy van megírva, mint olvasod. Viselkedésével nyilvánvalóvá tette az ellene támadók között, hogy az igazság az, ami erős, és az győzedelmeskedik. Ez a Krisztus életében megnyilatkozó igazság, testvéreim, örökség lehet. A miénk is. Már csak azért is, mert mi azt mondjuk, hogy mi az ő tanítványai vagyunk. Ugye ezzel indítottuk Ézsaiás próféta üzenetét. Fiaid az Úr tanítványai lesznek. Jézus lesz a mi mesterünk. Mennyire tanulunk tőle? Átvesszük-e az ő életpéldáit? A gyakorlati leckét az életéből? Megtanuljuk-e azokat az elveket alkalmazni a saját életünkben, amit Jézus életéből megismertünk? Mivel pedig Jézusban így az Isten fiaivá is leszünk, ezért Ézsaiás még azt mondja, hogy minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. A Jézus Krisztussal való élő közösség, testvéreim, olyan belső bizonyosságot és békességet ad, amely fölé emel bennünket a pillanatnyi nehézségek, a próbák, a küzdelmek, a csüggesztő körülményeknek. Ezt a különleges áldást viszont csak azok tapasztalhatják meg, akik készek a feltételeit is elfogadni gyakorolni. Az Úr tanítványaként tanulhatjuk tőle a gyakorlati életben megélni azt, hogy ne a saját igazságunkban bízzunk, hanem fogadjuk el azt, amit Isten ajánlott fel számunkra örökségképpen Jézusban. Segítsen az Úr, hogy ez így legyen. Amen.